Mózes első könyvéből volt, legalábbis az én útmutatón szerint a mostani textus megjelölve, mégpedig az első könyv 14. fejezetéből a 18-20-as versig. Ez a következő pár mondat. Melkisédek Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje, mármint Ábrahám elé. Ő a felséges Isten papja volt, megáldotta őt, és ezt mondta: áldott vagy Ábrahám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta, és áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből. Szerintem ez szintén egy nagyon nehéz szakasz, pontosabban egy nagyon enigmatikus, rejtélyes szakasz, egy olyan fejezetbe illesztve, ami önmagában is valahogy első ránézésre legalábbis szervetlenül kapcsolódik Ábrahám történetébe. Úgyhogy arra gondoltam, hogy valahogy fölveszem a fonalat Ábrahám történetének az elejétől, az 1 Mózes 12-től, és felidézem azt, hogy mi mindenem ment keresztül Ábrahám mindaddig, amíg eljutunk eddig a pontig, és eddig a Melkisédek epizódig. Ugye az 1 Mózes 12-ben hívta el Ábrahámot. Isten, ezekkel a szavakkal, amelyeket jól ismerünk, menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek és megáldalak, adját teszem nevedet és áldás leszel. És azt olvassuk, hogy Ábrahám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, vagyis teljes engedelmességgel, mint egy az első elhívás lendületével, abból a találkozásból erőt nyerve, ahogyan Isten megjelent neki, feltétel nélkül engedve Isten szavának elment Kánaán földjére, az ígéret földjére. Amikor készültem erre az ige hirdetésre, akkor elővettem a bibliai atlaszt, mert annyi település és különböző helység meg földrajzi egység van ebben a pár szakaszban, hogy gondoltam hasznos, és nagyon nagyon izgalmasnak is találom, amire jutottam, úgyhogy fogok most kicsit arról beszélni, hogy honnan, hová érkezik, és stb., mert szerintem ennek van jelentősége. Itt, amikor Ábrahám engedelmesedik az Isten elhívásának, és elindul az ígéret földjére, akkor északról fog érkezni, a majdani Izrael országát északról fogja megközelíteni, és az ígéret földjének a szívében fog először megtelepedni, Bétel és Áj között, amiről egyébként érdemes tudni, egy olyan földrajzi pont, ahonnan nagyon jól be lehet látni azt a környezetet, szóval nem véletlen, hogy ott épített Istennek is oltárt. Szóval északról végigvonult délfelé a majdani ország egész területén, kicsit letáborozott középen, ami egyébként Jeruzsálemhez is nagyon közel van, és ott Isten ismét megjelent neki, és megerősítette a korábbi ígéretét. De ekkor egy viszonylag különös szituáció alakul ki, ugyanis éhínség támad, azt olvassuk. Mi egy elég paradox helyzet, hogy az ígéret földje lakhatatlanná és élhetetlenné válik. Ábrahám belátja, hogy itt nem lehet életben maradni, ezért ugye északról halad délfelé, most tovább megy délfelé, és el is hagyja a majdani ország területét a déli határon átlépve, és Egyiptomba vándorol tovább, mert másutt nem talál megélhetést. Nem fogom részletezni azt, ami Egyiptomban történik, de a lényeg az, hogy ott sem lehet maradása. Kiutasítják őt, és akkor visszafordul, és megint elindul észak felé, és megtelepszik valahol ott a majdani országnak, az ígéret földjének a déli határán, a Negev sivatagban, vagy Negev pusztában, ami azt jelenti, hogy délvidék. Ami kicsit olyan szimbolikus számomra, mert az ígéret földjének a sivatagos határán van ott, mintha mérlegelné, hogy most akkor vajon érdemes-e visszatérni, van-e már élet ott az ígéret földjén. És valószínűleg olyan híreket kap, vagy azt tapasztalja, hogy igen, úgyhogy fölbátorodik, és tovább vonul. És ismét átlépi az ígéret földjének a határát, ezúttal ugye délről, megint elmegy Kánaán szívébe, oda, ahol először is volt, Bétel és Áj között sátorozott. De ott megint egy furcsa helyzet alakul ki, megint élhetetlenné, vagy tarthatatlanná válik az élet ott. Ugye konfliktusba kerül Lóttal, az unokaöccsével, ezt sem fogom részletezni, de lényeg az, hogy mindegy, egy olyan szituáció, olyan konfliktus alakul ki, hogy az ígéret földjén nem jó élni, vagy legalábbis így, ahogy most van, nem jó élni. És ugye abban maradnak, úgy rendezik ezt akkor, hogy elválnak. Az egyik balra megy, a másik jobbra megy. És ezt követően Isten ismét megjelenik Ábrahámnak, megint megerősíti az ígéretet, ez már a harmadik ígéret, és arra szólítja föl, hogy járja be az egész földet, ezt olvassuk, indulj, járd be ezt a földet, széltében, hosszában, mert neked adom. Tehát, hogy járja be, mérje föl, térképezze föl az egész földet, azt, hogy mit ígér neki Isten, tapasztalja meg, élje át. Ugye egyébként annak számos ilyen ókori keleti dokumentuma van, hogy amikor bejárnak egy földet széltében, hosszában, ez egy ilyen szimbolikus birtokbavételi aktus, különböző szerződésekben is nyoma van ennek. Tehát ez nyilván arról szól, hogy járd be ezt a földet, eszünkbe juthat a Józsuénak adott Isten ígéret is, hogy nektek adok minden helyet, ahová léptek. Tehát ezt kell látnunk itt Isten felszólítása mögött, hogy szimbolikusan vedd birtokba ezt a földet, keresztül kasul járd be. De érdekes az, amit olvasunk, mert a következőt olvassuk. Abrám tovább vonult sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebrónban van. Itt volt számomra igazán izgalmas a térképnek a vizsgálata, mert hogy ez körülbelül azt jelenti, hogy körülbelül 50 kilométert vonult, mondhatnám, hogy kicsit odébb oldalgott, úgy immelámmal elegettéve Isten felszólításának, de ráadásul nem is, ugye délről érkezett és észak felé kellene tartania, de nem is észak felé folytatja az útját, hanem visszafordul dél felé, visszamegy a puszta felé, ahonnan már jött, az ismert puszta felé megy vissza, és egy nagyon kicsit vándor, szerintem ez ilyen egyhetes út lehet maximum, 50 kilométer után megáll és letelepszik. És nyilván nem tudok héberül, de a különböző kommentárok meg a szakirodalom egy öntetően alátámasztják, hogy az a héber ige, amely itt szerepel, hogy tovább vonul és letelepszik, az világossá teszi, hogy szó sincs arról, hogy tényleg keresztül kasul bejárta volna a földet, mint ahogyan Isten felszólítja, hanem inkább így fáradtan, fásultan, kicsit kelletlenül így odébb állt. Csinált is valamit, de úgy alapvetően nem csinálta meg azt, amit Isten kért tőle. És ekkor jön az 1 Mózes 14, ami egy, ahogy említettem is, első ránézése teljesen szervetlen illeszkedő szakasz, egy hadjáratról szól, két ilyen szövetséges rendszer csap össze egymásnak, az egyik talán érdemes megjegyezni, az Élám városállama vagy állami alakulata körül csoportosul, a másik szövetséges rendszer meg Sodoma és Gomora köré csoportosul, és hát azt látjuk, hogy itt van egy nagy invázió, számtalan településnével találkozunk ebben a szakaszban, meg különös nevű királyokkal, és hogy igazából mi keresni valója van ennek itt, azt elég nehéz először is érteni. De feltűnő ebben a szakaszban, hogy nagyon részletesen le van írva, hogy honnan, hová megy ez az inváziós sereg. Számtalan településnél van, ahogyan mondtam is. És ha nyomon követjük a térképen, akkor azt látjuk, hogy ők aztán keresztül kasul bebolyongják az ígéret földjét. Északról özönlik ez a szövetséges sereg Kánaán területére, és egészen délre lemegy, át is lépi a déli határ, tesz egy nagy kört, aztán visszajut, és a Siddim völgyben ütközik meg a két szövetséges sereg egymással. Ez az a döntő csata, ahol Sodoma és Gomora elesik, és fogságba kerül Lót is, Ábrahámnak az unoköccse, meg annak egész házanépe is minden vagyona. Úgyhogy olyasféle dolog történik itt, amit igazából Ábrahámtól vártunk volna. Ők tényleg keresztül kasul, szértében, hosszában bebolyongták az ígéret földjét. Ábrahám pedig ezt nem tette meg, hanem kicsit odébb oldalgott. De erre aztán Ábrahámnak reagálnia kell valamit, ugye Lótot, az unoköccsét elhurcolták, és azt olvassuk, hogy amikor ezt a hírt megkapja, akkor üldözőbe veszi a győztes és már visszavonulóban levő sereget. Még azt is tudjuk, hogy 318 legényt fegyverzett föl, amiből egyesek arra következtetnek, hogy ez ilyen maximum 2000 fős nomád törzs lehetett. Tehát nagyjából ilyen nagyságrendű az a házanépe, amely fölött akkor uralkodott Ábrahám. És most azt látjuk, hogy ő is üldözvén a visszavonuló sereget, végig zúdul egész Palesztinán. És ő is egy nagyon izgalmas utat tesz meg, ezt is jól lehet nyomon követni. Megint csak azt lehet mondani, hogy keresztül kasul bebolyongja. Tehát ő most ugye délről megy észak felé, bőven túl megy az északi határon, egészen Damaszkuszig üldözi a sereget, aztán tesz egy kört, és úgy jut vissza. Most eddig Ábrahám egy egészen elszigetelten bolyongó nomád törzsnek volt a feje, semmilyen más népekkel nem volt kapcsolatban, igazából nem lépett a történelem színpadára. Most viszont, mintha a történelem kívülről így rátört volna, és ekkor keresztül vágtatott az ígéret földjén, ugye azért, hogy megszabadítsa Lótot. És számomra ez a váz, ami ebből az egész történetből kirajzolódik, az valami ilyesmi. Ábrahám valaha belépett az ígéret földjére, nagyon óvatosan tapogatózva vonulgatott, aztán a szorongató körülmények között arra jutott, hogy itt nem lehet élni, tovább ment. Ez volt az első találkozása az ígéret földjével, magával az isteni ígérettel. Hát látjuk, hogy valami nem úgy alakult, ahogy akár vártuk volna, vagy akár ahogy Ábrahám is várta volna. Valami elmaradt, nem sikerült igazán áttekinteni az ígéret földjét. Magának az ígéretnek a horderejét sem sikerült fölmérnie és átélnie. Aztán úgy alakult Ábrahám élete, hogy meg kellett ismételni ezt az expedíciót. Ugye újra nekivág, de most délről a másik irányból, mintha csak úgy rendezte volna az élet, hogy most egy egészen más perspektívából táruljon elé az ígéret földje. De azt látjuk, hogy ebben a második kísérletben is valahogy így elakad a lendület, befullad a dolog, mintha belefáradt volna az ígéret felfedezésével járó konfliktusokba Ábrahám. Ugye ekkor van az, amikor Isten kifejezetten felszólítja, hogy járd be keresztül Kasul, szértébe hosszába. Az egész országot, ő pedig egy teljesen bátortalan csüggett gesztust tesz, kicsit arrébb húzódik, egy már ismert zónába, ráadásul egy ismert pusztába, sivatagba. Azt lehetne mondani, hogy egy ilyen zárkózott, elzárkózó és csak a szűkös törzsi érdekekre koncentráló, óvatos ide-oda mozgás van eddig, és mintha ebben az ide-oda mozgásban nem lehetne birtokba venni az ígéret földjét. Ennél valami többre van szükség, vagy valami másra van szükség. És azt is látjuk, hogy veszélybe is kerül az ígéret, ugye betör az országba ez a szövetséges koalíció, és végigdúlja, ami meg számomra valami olyasmit üzen, hogy ha Ábrahám nem veszi birtokba az ígéret földjét, akkor hogy más birtokba veszi, és el fogják ragadni tőle. És akkor, mint egy a történelem sodrásában itt fölrázza a fásultságából Isten Ábrahámot, kilép abból a szűkös, mondjuk ilyen magánszférából, vagy magánérdekű szférából, amelyhez eddig ragaszkodott, és elindul a kiszabadultaknak, a fogságba hurcoltaknak a kiszabadítására. Ahogyan itt sokszor elhangzik ez az úrvacsora alkalmával, elköteleződik mások szabadsága mellett. Itt ebben a történetben teljesen elválaszthatatlanul összekapcsolódik az, hogy Ábrahám akkor tudja birtokba venni az ígéret földjét, amikor elköteleződik mások szabadsága mellett. Ez a kettő dolog, ez teljesen összefor, hiszen magában a szabadítás tettében járja be szértében hosszában az országot. Akkor, amikor kiszabadítja a rabokat, amikor igazságot szolgáltat, amikor kárpótolja a kifosztottakat, mert ugye visszaszerzi a vagyonukat, akkor járja be az ígéret földjét, akkor tölti be a rendeltetését. Akkor méri föl igazából az isteni ígéretnek az egész szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét. Ráadásul az írás itt nevezi először Abrámot a héber Abrámnak, ami egyébként egy anakronizmus, mert ekkor még a héber nép nem létezik, de nyilván ez egy meghatározott funkcióval bíró anakronizmus, hiszen valami olyasmiről tanúskodik ez, hogy egy nép akkor lesz néppé, vagy egyáltalán egy közösség akkor lesz közösséggé, amikor képes túltekinteni a saját érdekkörein és elköteleződni mások szabadsága mellett. Vagyis valami olyasmi vonható lesz szerintem ebből, hogy az Isten ígéret egy ilyen vakmerő szabadító tettben lesz Ábrahámé, nem pedig abban az óvatos oldalgásban, amit addig csinál. Amiben legalábbis számra eléggé erőteljes ilyen politika-teológiai töltet van, hiszen amíg ugye a közösség Ábrahám a saját házanépére, mondjuk így a magánszférájára koncentrált, és arra korlátozta a cselekvési terét, addig nem tudta beteljesíteni a rendeltetését. Úgy tűnik, hogy ez csak a mások szabadsága melletti elköteleződés kockázatos tetteiben történhet meg. Na és akkor így jutunk el ehhez a Melkisédek epizódhoz, ami egy nagyon-nagyon rejtélyes dolog, és most kicsit akkor belebocsátkozom ennek a megfejtésére, vagy legalábbis valamilyen kísérletbe. Ugye azt tudjuk az ige alapján, hogy Melkisédek Sálem királya, aki kenyeret és bort visz ki Ábrahám elé, a felséges Isten papjának nevezik őt, mármint nevezi őt az írás, és azt is tudjuk, hogy Ábrahámot megáldja, Ábrahám pedig tizedet ad neki. Melkis Édek az Ószövetségben itt tűnik föl egyedül, ebben a kettő versben, illetve még egy helyen, a 110. Zsoltárban, de ott már ott ezt olvassuk, hogy megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké Melkis Édek módján. Tehát látjuk azt, hogy ahhoz, hogy egy ilyen kijelentés elhangozhasson, ahhoz már valami nagyon hát túls hagyomány kell, hogy ott legyen, amely Melkis Édek alakja köré szövődik. De valahogy furcsa az, hogy ebből a kettő versből, amit itt az 1 Mózes 14-ben olvasunk, valami olyan nagy Melkis Édek tradíció bontakozik ki, amire hát nem csak a 110-es Zsoltár épülhet majd, hanem jól tudjuk, hogy a zsidókhoz írott levélben, az Új Szövetségben ugyancsak egy ilyen kulcsfontosságú alak lesz Melkis Édek. És ahogy utána néztem, valóban egy ilyen nagyon szerteágazó és gazdag Melkis Édek tradíció bontakozott ki a legkülönfélébb vallási iratokban, nem csak ilyen extrakanonikus zsidó iratokban, hanem keresztény iratokban is, meg gnosztikus iratokban, meg kumráni tekercsekben is. Nagyon-nagyon sok minden van Melkis Édekről. Egy ilyen igazán mitikus figurává növi ki magát, sokszor angyali, sokszor isteni tisztséget tulajdonítanak neki. És hát azt pedig jól tudjuk, hogy a keresztény ige hirdetésekben a zsidókhoz írott levél alapján meg sokszor Krisztussal szokták azonosítani. Én legalábbis, amikor még egy másik gyülekezetben először hallottam Melkis Édekről prédikációt, akkor az olyan nyilvánvaló volt, hogy ott Ábrahám magával Jézus Krisztussal találkozik, aki kenyeret és bort visz neki, tehát ez már az úrvacsora előképe. Akkor ezt tanították, de egyébként ennek is óriási hagyománya van, mert az, hogy a Melkis Édek kenyerében és borában az úrvacsora előképét látjuk, ezt alexandriai Kelemen óta, vagyis az első század legvége óta lényegében folyamatosan lehet olvasni a különböző ilyen biblia értelmező íratokban. De egyébként a zsidókhoz írott levél nem tételez azonosságot Melkis Édek és Jézus között, hanem hasonlóságról beszél. Szóval azért ezt a fajta allegorikus olvasatot, hogy Melkis Édek az maga Jézus, ezt a zsidó levél alapján is viszonylag könnyű cáfolni. Tehát hasonlóságról beszél, ahogyan az árnykép hasonlít a valódi képre, úgy hasonlít a Melkis Édeki papság a jézusi főpapságra. Ez végül is a zsidó levélnek az üzenete, és sok egyéb hasonlattal is alátámasztja, ahogyan például az emberkéz alkotta szentély az pusztán árnykép, vagy az emberkéz alkotta szentély az pusztán árnyképe a mennyei szentélynek. Éppen úgy kell elképzelnünk Melkis Édek és Jézus viszonyát is ez alapján, a levél alapján. Azért ez mégiscsak magyarázatra szorul, hogy mitől lett ilyen kultikus figura Melkis Édek ez alapján, a két vers alapján, ami az 1 Mózes 14-ben volt. Hát itt a zsidó levél 7. fejezetében azt olvassuk, hogy Melkis Édekről, hogy sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá lévén az Isten fiához, pap marad mindörökké. Hogyan lehetséges egy ilyen megállapításra jutni az alapján, a pár vers alapján, amit az 1 Mózesben olvasunk? Valójában itt nem ilyen nagyon különös keresztény spekulációkról van szó a zsidó levélben, hanem ez egy teljesen autentikus rabbinikus olvasata, vagy kifejtése az 1 Mózes 14 pár versének, aminek az a titka, hogy a rabbinikus értelmezői hagyományban az épp olyan fontos, amiről a Tóra hallgat, mint az, amiről beszél. És van is egy ilyen hermeneutikai, tehát értelmezői alapelv náluk, hogy ami nincs a Tórában, az nincs a világban. Tehát, hogyha az 1 Mózes 14 az hallgat Melkis Édeknek a nemzetségéről, születéséről, haláláról, akkor az azt jelenti, hogy nincs nemzetsége, születése és halála, nincs napjainak kezdete, nincs napjainak vége. Ráadásul attól is lesz ez olyan különleges Melkis Édek esetében, mert ő a Tórában megnevezett legelső pap. Ami ugye megint csak azt jelenti az ilyen tehát mondjuk ortodox rabbinikus olvasat szerint, hogy ő egyáltalán az emberi történelem legelső papja, hiszen őt említi a Tóra először. Úgyhogy végül is ezek azok a körülmények, amelyek miatt Melkis Édek ilyen kultikus figurává növi ki magát. De nem arról van szó sem a rabbinikus hagyomány szerint, sem pedig a zsidó levélen alapuló keresztény értelmezések szerint alapvetően, hogy Melkis Édek egy örökkévaló alak volna, Jézus Krisztus maga, hanem ahogy mondtam, itt a hasonlóság a lényeg. Az a lényeg, hogy Melkis Édek bibliai portréja egyszerűen mellőzi azt, hogy a nemzetségtáblázatot fölhozza, meg születéséről, haláláról tudósítson, és ez a körülmény az, ami miatt Jézus előképévé válhat. Jó, de akkor hogyan értsük most Ábrahámnak és Melkisédeknek ezt a találkozását, ezt a különös epizódot, hát mindezek ismeretében? Ugye eddig azt próbáltam az ábrahámi történetből kirajzolni, hogy amikor Ábrahám elköteleződött mások szabadsága mellett, ebben a szabadító tettben vette birtokba magának az ígéretnek a földjét is. Amikor Isten azt mondja, hogy neked adok minden talpalatnyi földet, amelyre lépsz, akkor ezekről a mások segítségére siető léptekről beszél. Ugye Ábrahám azáltal gyarapodik, azáltal tapasztalhatja meg a neki adott ígéret mélységét és magasságot, hogy igazságot szolgáltat a kifosztott és szolgaságba döntött embereknek és mások szabadságáért küzd. Ezt állapítottam meg ugye előbb, és akkor azt látjuk, hogy ez az Ábrahám, vagy Ábrahám most tizedet ad Melkisédeknek. Vagyis aki igazságot és békességet szerzett most, alárendelődik az igazságosság és a békesség királyának, mert ugye Melkisédek neve ezt jelenti, ezt még eddig nem említettem, de nyilván ez is kulcsfontosságú, hogy maga a Melkisédek név az azt jelenti, hogy az igazságosság királya, az igazság királya, és hát azt is tudjuk, hogy Sálem királya, Sálem pedig a békesség, tehát ő az igazságosság és a békesség királya minden értelmezésben. Nyilván azt látta a zsidó értelmezői közösség ebben, hogy Ábrahám szabadító és alapító tette, nem a végső, a tökéletes szabadítás, és egyáltalán szabadító és alapító tetteink mindig is csupán közbülső állomások, a végső szabadulás és a végső ország alapítás felé vezető úton. És valami ilyesmit jelent ez nekünk keresztény értelmezői közösségnek is, hogy a szabadság és az igazságosság tettei, akár tényleges gyakorlati politikai tettei, akár ilyen szimbolikus cselekedetek, mint amilyen egy istentisztelet, ezek pusztán előképei a végső, a megváltó szabadságnak és igazságosságnak, vagyis amikor Isten országa teljességgel eljön és beteljesedik. És amit végül is ebből az egész történetből így apró pénzre váltottam magamnak, az a következő, és egyébként hát a legkevésbé sem új üzenet itt a medben, mert ez végül is úton útfélen elhangzik, itt másút nem feltétlenül, de azért mégis örültem ennek a megerősítésnek, ez alapján a történet alapján is, hogy amit Isten ígér nekünk, otthont, mozgásteret, jövőt, áldást, önmagát, a vele való közösséget, azt a másokért, a kifosztottakért, a szolgasságba taszítottakért folytatott küzdelemben nyerhetjük el. De mindig is az ígéret és a beteljesedés között fogunk mozogni, erről beszél végül is Melkisédek alakja, a megváltó előképe. Nincs kizárva az, hogy mi is, ez a generáció, mi, akik itt ülünk, még látni fogunk egy szabadabb és igazabb világot, akár magunk körül is. Az is lehet, hogy hozzájárulunk a magunk szerény eszközei szerint ehhez, de akkor is fontos tudni, hogy mindig lesz egy nagyobb szabadság, egy nagyobb igazság és nagyobb békesség annál, mint amit elértünk, mint ami elérhető, mint amiről egyáltalán gondolkodni vagy álmodni tudunk. És ez a történet arról is szól, hogy hitünk szerint ezt a minden képzeletet felülmúló szabadságot, igazságot és békességet várjuk végső soron. Ámen. Imádkozzunk. Hálát adunk Istenem azért a szabadságért és igazságért és békességért, amelyet benned találhatunk, és amelyet tőled várunk és remélünk, és azért könyörgünk, hogy segíts minket a mindennap életünkben elköteleződni a szabadság, az igazság és a békesség mellett, és hadd tapasztaljuk meg, hogy ezekben a szabadító tettekben, bármilyen apró tettek is legyenek, ezekben tudjuk igazán átélni és megtapasztalni a te ígéreteidnek a mélységét és az áldásod erejét is. Amen.